Én hoztam nektek nagyon fontos EdTech, azaz tanulási technológiákhoz kapcsolódó trendeket, amik nagyon nagy hatással vannak a learning and developmentnek a jelenére, és azt gondoljuk, hogy a jövőjére is. Úgyhogy, és úgy látjuk, hogy ez fontos, hogy ezt ti is tudjatok erről, és lehet, hogy lesznek közöttük olyan információk, amikről már ti magatok is hallottatok, tudtok. Szóval akkor kezdjük is. Mielőtt az EdTech témába belemegyek, beszéljünk egy kicsit a learning and development piacról. Hát láthatjátok, hogy globális szinten ez egy óriási piac, ez egy 381 milliárd dolláros piac, igazából nehéz is belátni ezt a pénzösszeget. És hogy amellett, hogy ez egy óriási piac, jelenleg rendkívül szegmentált. Láthatjátok, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok cég van jelen ezen a területen, nagyon sok kis szereplő, akik valamilyen tanulási, fejlesztési szolgáltatást nyújtanak az ügyfelek számára. Ez a szegmentáltság, ez jelenleg így van, és a nagyon nagy cégek is egyelőre csak kis szeletet szakítanak ki a piacból. De látunk egy olyan tendenciát, hogy ez nem lesz örökre így. Mert hogy nagyon sok akvirálás zajlik jelenleg is a világban, a Franklin Covey-nál is van erre már példa. Ugye néhány éve, ezt többen is tudjátok, ma is volt róla szó, hogy a Jana startupot megvásárolta a Franklin Covey, illetve amiről Laci későbbiekben fog beszélni, hogy a Strive szintén, mint startup, mint digitális technológia, digitális platform, az a Franklin Covey család része lett. Szóval itt is láthatjátok, hogy mi 2015-ben körülbelül 10 olyan cég volt a világon, akik oktatásfejlesztéssel foglalkoztak, akiknek 1 milliárd dollárnál magasabb volt az éves bevételük, ez a szám 2020-ra már 40 körüli, és azt látjuk, hogy 2025 környékén már 100 ilyen cég várható. Szóval, hogy ezzel a mondással éljek, hogy a nagy halak azok be fogják kevelezni a kis halakat, és hogy ez a piac ez nem lesz ennyire szegmentált, mint amilyen most. Na, és hát akkor hogy jövünk mi ehhez? Meg hogy jön most ez a téma? Hát a Franklin Covey rájött arra, ahhoz, hogy mi a nagy halak között maradhassunk, ahhoz nagyon-nagyon ismernünk kell ezt a piacot. Pontosan látnunk kell, hogy milyen folyamatok zajlanak ezen a piacon, és hogy minden innovációnkat, minden döntésünket ehhez szükséges igazítanunk. Ezen a piacon, amit úgy mondunk, hogy learning and development, globális szinten olyan 100-200 esemény történik hetente. Ez nagyon sok, és ebből 8-10 olyan esemény van, amire nekünk fontos és szükséges is odafigyelnünk, és hogy valamilyen módon ezeket az eseményeket implementálni, és ezekhez adaptálódni. És hogy ez a részleg, ez a Franklin Covey Customer and Market Intelligence részleg, ez Amerikában van, és tőlük kapjuk mi is az információkat. Ugye tudjátok, hogy nekünk azért így licenc partnerként az amerikai Franklin Covey-hoz nagyon szoros kapcsolódásunk van, és a munkánkat alapvetően a tőlük kapott inputok határozzák meg, úgyhogy így van ez ezen a területen is. Oké. Ugye az legelső dián mutattam nektek, hogy ez egy nagyon nagy piac, egy 381 milliárd dolláros piac, és amellett, hogy ez egy nagyon nagy piac, amellett nagyon-nagyon jelentős is. És ezt abból is látjuk, hogy a számok is ezt mutatják. Ugye mára már ott tartunk, hogy ezen a piacon az Y és a Z generációs munkavállalók száma nagyon nagy szeletet tölt ki, és ez a csoport, ez a rétegnek a 94%-a azt mondta, hogy ő tovább maradna egy munkahelyen abban az esetben, hogyha a szervezet az ő munkáltatója fektetne az ő képzésébe és a fejlesztésébe. Tehát ez a generáció, ez a két generáció egy alapvető juttatásnak tekinti. És 94%-uk erről így gondolkodik. A másik szám, ami bizonyítja, hogy a learning and developmentnek a stratégiai jelentősége egyre nagyobb, az pedig, hát az, én még emlékszem arra, amikor pályakezdőként 20 évesen a Franklin Coveyhoz kerültem, és akkor én még akkor senior kollégáimtól nagyon gyakran hallottam ezt, hogy hát azért az, hogy a képzés, a fejlesztés, a humán tőkébefektetés, hogy ez egy stratégiai jelentőségű dolog kell, hogy legyen, azért ezt a felső vezetői szinten nagyon sokszor kellett magyarázni az ügyfeleknek. Hát ez mára már nem így van. Mert hogy a felső vezetői szint 77%-a gondolja azt, hogy a humán tőkébe való befektetés, a képzés, fejlesztés az a top 10 stratégiai prioritások közé tartozik. És a másik nagyon fontos dolog a képzésfejlesztéshez kapcsolódóan az, hogy ahogy a világban is, ez bizonyára mindjárt tudjátok, zajlik egy digitális transformáció, ez szervesen hat a Learning and Development területére is, és a Learning and Developmentben is zajlik egy digitális transformáció, ezért állok most én is itt, ezért beszélek erről a témáról, ezért van az, hogy az All Access Pass is egy kulcsfontosságú tényező már a mi működésünkben is. Az elmúlt 5 évben megötszöröződött az online és a blended tanulás. Ehhez ugye a COVID nagyon nagyban hozzájárult. És volt is egy ilyen digitális fordulópont a Learning and Developmentben, amikor hirtelen nagyon nagy mértékben megnövekedett a digitális eszközökön keresztül elérhető tanulási órák száma. És hogy mit gondoltok, hogyha tippelhetnétek egy évszámot, akkor ez hányban történt szerintetek? 2020 március. Van-e még tippetek? 2019, amúgy nagyon jó ez a tipp, és amúgy logikus gondolat lenne a 2020 is, de valóban 2019-ben volt egy ilyen digitális fordulópont, amikor láthatjátok, hogy nagyon nagyot növekedett az online térben elérhető és valóban el is töltött tanulási órák száma. És ez igazából ezt is azt mutatja, hogy ha bár a COVID nagyon nagyot gyorsított ezen a folyamaton, de hogy ez nem a COVID miatt történt, hanem egy csomó más komplex hatás eredményeként. És ha bár szerintem most már ezt egyre kevesebben mondják, meg gondolják így, hogy majd egyszer a világ majd olyan lesz, mint régen, meg olyan lesz, mint a pandémia előtt volt, de mondjuk egy néhány hónappal, vagy egy fél évvel ezelőtt én azért még sok ilyen hangot hallottam, meg még nekem is voltak időnként ilyen gondolataim. De igazából ez a szám is ezt mutatja, hogy, vagy ez az évszám is ezt mutatja, hogy a világ már nem fog visszatérni oda, ahol a pandémia előtt volt, hanem egy óriási változásban vagyunk, aminél a digitalizációnak hatalmas jelentősége. Igen. És természetesen, hogy a pandémia az nagyon-nagyon nagyot lökött még tovább ezen a számon. És ezt mutatják ezek a számok is. Itt a kockázati tőkebefektetésekről szeretnék nektek beszélni, hogy itt is láthassátok, hogy mennyi sok pénz áramlik jelenleg a befektetői oldalról az edtechnek a területére világszinten. Kicsit odébb állok, hogy lássátok. Itt van ugye az Amerikai Egyesült Államok régiója, Európa, India és Kína, és igazából mindenhol azt láthatjátok, hogy a 2020, tehát a COVID elhozta az, hogy rengeteg pénzt fektettek a világ több területén is tanulási technológiákba. Több mint 20 milliárd dollár éves befektetés volt, ez háromszorosa a pandémia előtti időszakhoz képest. Itt a milyen érdekesség, hogy bizonyára tudjátok ti is, hogy Kínában volt egy ilyen reguláció, egy ilyen szabályozás a technológiai cégekre vonatkozóan, ami rögtön itt érezteti a hatását, itt le is csökkentek ezek a tőkebefektetések, de hogy alapvetően most itt a fő kérdésen ez nem változtat, hogy nagyon sok pénz áramlik erre a területre. És akkor én két témát hoztam nektek, ami szerintem fontos és nagyon jelentős. Az egyik az, hogy a különböző szoftver cégek által kidobott integráló platformok, azok hogyan hatnak a tanulásfejlesztés területére is. Illetve hogy jelenleg ma mit látunk, hogy a digitális eszközök segítségével hogyan lehet a tanulásból valódi viselkedésváltozást elérni, és hogy hogyan tud létrejönni ez a valódi hatás. Nézzük akkor először a platformizációnak a témakörét. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de én már éltem meg nagyon komoly feszültségeket és frusztrációt, amikor szerettem volna haladni a munkámmal, és nem tudtam, mert különböző platformokról kellett ide-oda becsekkolnom, és mondjuk egy nappal előtte kitöröltem a gyorsítótáramat, és semmilyen jelszóra nem emlékeztem, és amúgy nem volt meg a... nem működött a Google-nek ez a single sign-on segítő lehetősége sem, és egyszerűen nem tudtam haladni, és próbáltam kideríteni. Ez persze, hogy most a jelszavak kérdés, ez csak egy dolog igazából a munkavállalói élménynek a szempontjából, meg a hatékonyság szempontjából. De azt látjuk, hogy jelenleg rengeteg platformszolgáltató van. Egyszerre dolgozunk a Teams-ben, a Zoom-ban, aztán felmegyünk a CRM rendszerbe, aztán becsekkolunk a projektmenedzsment szoftverünkbe, és még sorolhatnám ezt igazából munkaterülettől függően. Ez így fenntarthatatlan, és ezt igazából a nagy szoftvercégek is felismerték. Ugye, hogyha nagy szoftvercégekről beszélünk, akkor az első, aki eszünkbe jut, ugye a Microsoft, aki a Microsoft Viván keresztül elkezdett kiépíteni egy úgynevezett munkahelyi élmény platformot, vagy Employee Experience platformot. Mi is ez? A cél az, hogy ezek a nagy szoftvercégek elkezdtek egy ilyen integráló tevékenységet csinálni, ami azt jelenti, hogy szeretnék azt elérni, hogy az ő rendszerükön keresztül zajlódjon minden a munkához kapcsolódó folyamat és tevékenység. Legyen szó itt a munka elvégzéséről, a folyamatok menedzseléséről, egészen a munkahelyi jólétig és a számunkra nagyon fontos témáig, a tanulásig. Tehát, hogy, és itt láthatjátok, hogy ez a Microsoft Viva is ugye négy részből áll, és itt, ami számunkra nagyon fontos, és az L&D szempontjából nagyon fontos, ez a Microsoft Viva Learning. Tehát, hogy ezekben a munkai élmény platformokban megjelent a tanulás is. Ez nem azt jelenti különben, hogy például a Microsoftnak vannak ilyen törekvései, ez nem azt jelenti, hogy... hogy akkor ő szeretné innentől kontrollálni, hogy ki mit tanul, de az biztos, hogy a teret azt ő szeretné kontrollálni, meg még más hozzátartozó szolgáltatók. Itt szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos ábra, és nagyon jól szemlélteti. Itt a, most ha így nézzük bal oldalon, itt vannak különböző szolgáltatók, tehát olyan cégek, akik szeretnék a szolgáltatásukat eljuttatni a felhasználóhoz. Itt van között a Franklin Covey is, ugye az All Access Pass-szel. Itt pedig van a szolgáltató, vagy pontosabban a felhasználó, aki vagy egy remote, vagy éppen vagy egy hibrid munkát végez, és ül a képernyője előtt, és közöttünk vannak ezek az integráló cégek. Microsoft a Microsoft Vivával, a LinkedIn például a Learning Hub-bal, és sorolhatnám. És hogy nagyon fontos belátnunk azt, hogy ez a folyamat zajlik, és hogy a Franklin Covey-nak is fel kell készülnie arra, hogy ezeken az integráló platformokon keresztül a szolgáltatásai elérhetővé váljanak az ügyfelek számára. És hogy hogyan is kell ezt elképzelni, most hoztam nektek egy-két példát erre. A Microsoft Viva-nak a szolgáltatásai a Teams-nek a felületén jelennek meg. Ugye ez az a platform, amiben biztos vagyok benne, hogy mindannyian nagyon gyakran becsatlakoztok, nagyon gyakran használjátok. És azt is bizonyára tudjátok, hogy a Teams-nek vannak appjai, olyan applikációk, amiken keresztül különböző szolgáltatások érhetők el. Ilyen például a Viva Learning is, ahol lehet tanulni, de hogy a jövőben tudjatok róla, hogy az is elképzelhető lesz, hogy ezen a felületen, ezen az oldalsávon, ahol különböző applikációk vannak, itt elérhető lesz akár az All Access Pass is. Ehhez kapcsolódóan vannak tárgyalások a Microsoft és a Franklin Covey között, úgyhogy ez is egy jövőbeni kérdés, elképzelhető, hogy ez meg fog valósulni. Azt mindenképpen fontos belátni, hogy a tanulás a digitális platformokon keresztül, meg úgy általában is azt látjuk, hogy akkor jó, hogyha az a munka folyamatba minél inkább tud integrálódni. Ez nem azt jelenti, hogy innentől fogva kidobjuk az ablakon azokat a képzéseket, amik háromnaposak, meg offsite képzések, és hogy ezeknek semmi értelme, de hogy azt látjuk, hogy akkor hatékony, és akkor jó egy tanulás, hogyha az minél inkább a munka folyamatban jelen tud lenni. Hogyan is lehet ezt elképzelni? Most jelenleg is például a Viva Learningnek, tehát a Microsoft Viva-n belül a Viva Learning, ha itt most egy picit az a screenshot be lett szűkítve, úgyhogy annyira... De hogy igen, szóval, hogy így képzeljétek, hogy ez a Teams-nek a felülete, és ez a Teams-nek a csoport, egy Teams-ben egy csoport. És most jelenleg meg lehet azt csinálni, hogyha van valamilyen, és most tényleg ez csak egy ilyen kiragadott példa, hogy valakivel egyeztetek valamiről csetelek, lehet ez egy csoportos helyzet, lehet ez egy one-on-one helyzet, akkor lehetek én ennek az illetőnek a vezetője, lehetek én a kollégája, akkor, hogyha felfedezünk valamilyen fejlődési lehetőséget, akkor a Microsoft Viva, a Viva Learningen keresztül már most is biztosítja azt, hogy itt egy gyors kereséssel én e-learning modulokat egy kattintással ebbe a csoportos vagy one-on-one chatbe be tudok tenni. És a jövőben az is várható, hogy egyszer csak meg fog az jelenni, hogy a Microsoft Teams csoportos chatbe nem csak a Viva Learning, illetve már más külső szolgáltatók videós, e-learning, vagy bármilyen más on the job alkalmazható anyagai lesznek jelen, hanem mondjuk az All Access Pass-en keresztül, akár on-demand modulok, túlok, videók, akár vagy egy munkafizetés. Szóval, hogy nagyon sok olyan, vagy egy Jonacik, vagy egy külső hivatkozás, mindazt, ami a fejlődést, a tanulást szolgálja. Tehát ugye itt is az megjelenik, hogy nekünk szükséges azt biztosítani, hogy ezeken az úgynevezett integráló platformokon keresztül is el tudjuk érni a felhasználókat. És most, mivel ennyit szerettem volna a platformizáció kapcsán elmondani, van-e most ehhez bármilyen kérdésetek, gondolatotok, tudásotok, tapasztalatotok, mert nagyon sokfélék vagytok, sok helyről jöttök, van-e most bármi, amit mondanátok?
Köszi, Zsófi. Nekem a kérdésem az lenne, hogy nekünk van valami statisztikánk azzal kapcsolatban, hogy egy ilyen platformon a tanulási hajlandóság mekkora kontra egy ilyen, mondjuk úgy picit kontrolláltabban vagy irányítottabban működő tanulásba, hogy esetleg ezt így megosztjuk a hallgatósággal? Csak azért, mert hogy ez most nagyon vonzónak tűnik, és azt gondoljuk, hogy innentől kezdve akkor ez így fog működni, és a LinkedIn-t hoznám föl példaként, nem tudom, hogy szoktatok ilyen kurzusokat elvégezni azon. Igen, én is néztem már meg ilyet, belekezdtem legalábbis, hogy így csak ezzel kapcsolatban ilyen tapasztalat, hogy ez hogy működik.
Ja, köszi. Igen, szóval, hogy ez köszi a kérdést, Gyula, meg a pontosítás, szóval itt nagyon fontos, hogy én nem azért beszélek erről, mert hogy akkor innentől csak és ilyen módon kell, hogy zajlódjon a tanulás, és hogy pusztán, hogyha a tanulás és a fejlesztés ilyen formában történik, az elegendő. Én ugye arról beszéltem, hogy viszont nagyon fontos, hogy a technológia biztosítani tudja azt, hogy a tanulás integrálódhasson a munka folyamatba. Hogyha pusztán csak ez van, akkor igen, hogyha csak ez a fajta önálló, on-demand tanulás van, akkor nagyon-nagyon alacsony ez a szám, akkor 1-2%, és majd így a következő témakörbe fogok beszélni arról, hogyha a közösségi élményt behozzuk a digitális térbe, akkor valóban akkor akár 70-90%-ra is fel lehet tornászni ezeket az elvégzési százalékokat, completion rate-eket, igen.
Van-e felmérésetek arról, hogy mikor tanulnak önállóan az emberek? Tehát mi most ugye elkezdtük csinálni a képzéseket, és hát a Magdiékkal ellentétben nem biztosítjuk azért így a péntekeket arra, hogy és kellene, tehát nagyon-nagyon tetszik az ötlet. És az a visszajelzés a vezetők részéről, ők csinálják a képzéseket, hogy este otthon, hétvégén csinálják, mert ugye a napi viharok elviszik a képzéssel az erőt is, meg a figyelmet is. Tehát, hogy ugye le kell ülni, és végig kell csinálni, oda kell figyelni, hogyha azt akarom, hogy hasznosuljon. Van-e erről valamilyen statisztikátok, vagy javaslatotok, hogy mikor csinálják az emberek, vagy mit lehet mondani a kollégáknak?
Magkedved erre válasz?
Itt minden azon múlik, hogy az adott szervezetben milyen a szervezeti kultúra, és mit engednek meg, vagy mit tesznek lehetővé, és mit várnak el. Nyilván nekünk van egy ideális felfogásunk erről, ami nagyon közel áll ahhoz, amit a Magdék csinálnak. Tehát, hogy szerintünk az egy téves vezetői vagy szervezeti attitűd, hogy a munkát el kell végezni, a tanulás pedig úri huncutság, ezért hétvégén csináljátok. És ennek egy nagyon súlyos üzenete van erre nézve, hogy az emberek, tehát hogy mennyire gondoljuk komolyan, hogy tényleg tanuljanak az emberek, és mindig csodáljuk azokat a szereteket, ahol vagy egy dedikált időt, vagy egyszerűen olyan rugalmas válaszadási időkereteket adnak az e-mailekre, SMS-ekre, hogy az embereknek ne kelljen egy állandó stresszben és kapkodásban élniük, hanem azt érezhessék, hogy napközben is megtetik azt, hogyha éppen nincs valami meetingük, hogy egy fél órát egy online modul elfogyasztására kiszakítanak. Szerintem ez a jó. Amúgy nyilván arról lehet beszélni pluszba, hogy ma már nem annyira work-life balance-ről beszél a világ, hanem főleg a Covid óta, meg még különösebben work-life integration-ről, ami azt jelenti, hogy nagyon sokaknál ez a dolog felbomlik, és napközben is foglalkoznak olyan ügyekkel, ami nem a munkájukhoz kapcsolódik. Viszont előfordul, hogy hétvégén vagy este olyan ügyet végeznek el, ami a munkájukhoz kapcsolódott. Én azt gondolom, hogy emiatt már az egyénnek is nagy a felelőssége. Egyrészt azzal kapcsolatban is, hogy ne égjen ki, másrészt azzal kapcsolatban is, hogy tényleg minden fontos dolog megtörténjen az életébe. Szerintem ennek vannak veszélyei is, nem mindenki áll készen arra, hogy ezt a work-life integration-t ezt jól megvalósítsa. Nekünk vannak anyagaink, amik ebbe tudnak segíteni, és nyilván segítünk is ezzel. De hogy látunk mi is, tehát nem csak ezt a szép oldalt látjuk, hanem látjuk azt az oldalt is, ahol tényleg mondjuk azért, mert még olyan sok mindent kell tenni ott a szervezeti kultúra, vagy a sürgősség kultúrájának a feloldása érdekében, hogy bizony tényleg van, ahol estére vagy hétvégére marad a tanulás, de mi ennek olyan nagyon nem örülünk. Most körülbelül erre ezt tudom így elsőre válaszolni.
Rám jött a szómen is. Az utolsó szlájdhoz lettek olyan gondolataim, mint amit feltennék nektek, mert hogy amennyire nagy szabadságot ad ez a dolog, szerintem egy picit annyira féktelen is, hogy ezzel a szóval éljek, tehát hogy megvan az, hogy egy kicsit kiesik a kontroll. Nem tudom, hogy erre ti terveztek-e bármilyen támogatás, szupportot, mert azért van ennek egy felelőssége, és hogy ez el tud menni talán rossz irányba is, rossz tananyag linkek átküldése olyan embereknek, akik még bizonyos szinteken nincsenek. Tehát én ezek kapcsolatban tenném fel a kérdést, hogy ez hogy lehet kontrollálni, hogy van ebben egy rendszer.
Jó. Tehát igen, szóval, hogy ez nem helyettesíti a tudatos tervezett szervezetfejlesztést és tanulási folyamatot. Ez egy lehetőség, ez egy eszköz, ami megkönnyíti a felhasználást. Tehát ezt inkább úgy fontos látni, hogyha van mondjuk egy vezető, aki pontosan tudja és tisztában van vele, hogy milyen fejlesztési potenciál van mondjuk azokban az emberekben, aki iránt ő felelős, akkor ez a technológia megkönnyíti azt, hogy számára biztosítani tudja a szükséges tanulásnak a lehetőségét, de hogy ez mindenképpen akkor jó, ha ez kontrolláltan, tudatosan egy fejlesztési folyamat keretein belül zajlik.
Tökéletes, Zsófi, amit mondasz. De kicsit majd megint a Baka Magdékkal példáloznék, mert valójában most is az történik már az All Access Pass fejlesztéseinkben, hogy két különböző típusú fejlődés történik. Tehát vannak az előre kitalált utak, impact journey-k, amelyeket nagyon jó, ha kontrollálunk, menedzselünk, accountability van benne, és tényleg a végén meg lehet mondani, hogy ki mit csinált. És azt tapasztaljuk, hogy általában majdnem mindenhol ez az első lépés, és a második lépés, hogy a spontán tanulás ne pár százalék legyen, amiről a Zsófi meg a Gyula itt beszélgettek, hanem magas legyen, az általában egy második lépésként következik be, amikor már rájöttek arra, hogy ennek mi értelme van, és milyen hatása van az életemre, meg a munkámra. Tehát amikor a Baka Magdi azt megmutatta, hogy ott egy ember átlagosan 36 modult végzett el, annak csak egy kisebbik része volt az, ami az Impact Journey-be szándékosan és tudatosan belegyepált modulok voltak, a többi pedig ezen felüli önálló érdeklődő. Lehet, hogy ebben is volt némi irányítás, némi ötletadás, hogy milyen témakörökben érdemes. Bak, így csinál a Magdi, tehát azt mondja, hogy nem, tehát ez teljesen spontán volt. És na, ebben a spontán tanulásban tud az rengeteget segíteni, hogyha nem egy 16. platformra kell belépnem, hanem amiben amúgy is benne vagyok, mert a munkáltató megköveteli, hogy abban legyek 0-24-ben, és ott válaszoljak üzenetekre, meg ott teamworköljek, meg meetingeljek, meg mindent csináljak, akkor ott egyszerűen a chatbe bedobják a linket, és azt nem valonnan kikopizni kellett, hanem az oldalsó menüsából be lehet húzni. Tehát, hogy ezek itt inkább ilyen megkönnyítő, meg gyakorlatilag utak, de valóban én is aláhúznám ezt, hogy ezt soha nem szabad összekeverni a tudatosan előre kigondolt fejlesztési folyamatokkal, mert úgy összekeverni, hogy a kettő nem ugyanaz. Amúgy lehet őket vegyíteni, de hogy azt tudni kell, hogy amikor egy valódi változást akarunk egy nagy tömegű embercsoportnál elérni, ott mindenképpen kell, hogy legyenek benne előre kitalált fejlesztési utak, és elsősorban szerintem nem ott lesz ennek nagy terepe.
Van-e még kérdésetek?
Csak azt szeretném megkérdezni, hogy ezt, amit most az utolsó dián mutatsz, ezt hogy kell elképzelni? Tehát, hogyha mondjuk feltételezzük, hogy a Franklin Covey a Microsofttal csinál egy ilyen együttműködési valamit, akkor ez azt jelenti, hogy egy bizonyos ponton, amit most a All Access Passon keresztül érünk el, az onnantól kezdve, ha nekem van licenszem a Franklin Covey AP-ra, akkor onnantól kezdve az itt és csak itt jelenik meg.
Nem csak itt, hanem itt is. Ez is. Nagyon fontos. Aha. Igen. Igen.
Is. Aha. Jó, és ilyen időt lehet tudni?
Ne.
Tegnap előtt.
Ez, amikről beszélek nektek, ezek nem ígéretek, hanem trendek és olyan stratégiai elképzelések, amikről mi is hallunk Amerikából, de semmiképpen sem döntések, amikhez határidőket rendeltek. Viszont azt meg ugye mondtam nektek, hogy hetente figyelik a piacot, van erre egy külön részleg, több emberrel, akik erről állandóan meetingelnek, diskurálnak, ötletelnek, döntéseket hoznak, úgyhogy ebből biztos, hogy fognak tényleges akciótervek is születni.
Azt mondjuk konkrétan a Microsoft kapcsán tudjuk, amire Zsófi is utalt, hogy a Franklin Covey és a Microsoft erről már beszélget egymással.
Igen.
Ezt tudjuk.
Oké, akkor megyek tovább, hogyha nincs több kérdésetek. A következő témakörre, hogy a digitális platformnak jelenlegi tudásunk szerint mit kell tudnia, és milyennek kell lennie ahhoz, hogy rajta keresztül valódi tanulást lehessen elérni. És ezt megint csak mondom, hogy itt megint nem arról van szó, hogy én azért beszélek nektek erről, mert hogy akkor innentől csak a digitális tanulásban képzeljük el a jövőt, és akkor elfelejtettünk bármilyen in-person vagy classroom képzést, hanem arról, hogy az elengedhetetlen digitális lehetőségeket hogyan érdemes formálni ahhoz, hogy azok tényleg jól működjenek, és tényleg elérjék a céljukat. És akkor itt rögtön kezdeném is egy szembeállítással, erről már nagyon sokszor beszélgettünk. Ugye mi a különbség a tartalomkönyvtár, ahol ugye zajlik egyfajta ilyen self-paced, vagy önálló ütemű, önálló döntésből született tanulás, és egy olyan digitális platform között, ami úgynevezett cohort-based, azaz közösségi alapon működik, egy csomó olyan szolgáltatás és lehetőséget tartalmaz, ami erősíti az emberi létezésünkhez nagyon fontos közösségi élményt, és hogy ezen belül ráadásul nagyon magas minőségű tartalmak jelennek meg. Ugye ezeknek a digitális platformoknak az elmúlt, hát körülbelül olyan 15 évben volt egy nagyon komoly evolúciója, ami most a részletes elemzésében nem fogok itt ennek az előadásnak vagy prezentációnak a kereteim között belemenni, de az viszont nagyon fontos, hogy hát a tanulás online világban történő demokratizációja az úgynevezett Massive Open Online kurzusokkal jelent meg, ahol ugye legelsőként a felső oktatási anyagok elérhetővé vált, hogy bizonyos felsőoktatási vagy magas minőségű masszív anyagok legtöbbjük ingyen elérhetővé váltak a világ számos területén, a világon mindenki számára az online térben. Ez ugye technika adottá vált. Ez amúgy egy nagyon nagy vívmány, egy szuper dolog, mégis azt látták egy-két év alatt, hogy hát ezeken a platformokon az, hogy valaki feliratkozott, és ténylegesen meg is tanulta ezeket az anyagokat, amik sokszor nagyon nagyok, nagyon komplexek, nagyon komolyak voltak, hát nagyon-nagyon alacsony volt. És hogy igazából nagyon sok lépésben jutottunk el már oda, hogy azt látjuk, hogy a digitális platformokon való tanulást azt közösségi alapúvá kell tenni, hisz hiába a digitális térben vagyunk, attól még emberek vagyunk, és szükségünk van arra, hogy kapcsolódjunk egymáshoz. Igen. Hogyan is kell elképzelni, és hogy miért beszélek most erről? Mert ugye az All Access Pass portál, illetve az All Access Pass konstrukció már most is nagyon sok lehetőséget nyújt arra, hogy együtt, közösségben tanuljunk. De hogy ezt még van hova fejleszteni, és majd a Laci fog is beszélni erről nektek a jövőben, illetve mai napon is talán elhangzott olyan igény, hogy mi az, amit még nem tud a platform, de jó lenne, hogyha tudná. Szóval, hogy igen, azt látjuk, hogy minél inkább a közösségi alapúvá válás az út. Mert igen, a community az egy nagyon fontos szó ebben. Vegyünk például egy tök magányos tevékenységet, amiből lehet tanulni az olvasást. Milyen jó az, hogyha sokan járnak olvasóklubokba, hogyha egy olvasási élményt utána egy közösségben föl lehet dolgozni. Akkor ezzel szeretném folytatni. Milyen jó az, hogyha egy ilyen olvasási élményt, vagy pontosabban, hogyha az olvasást segíti az, hogy nekem vannak kötelezettségeim, én felelősséggel tartozom mások irányába, hogy én el is olvasom azt a könyvet. Mennyivel egyszerűbb úgy egy könyvet elolvasni, hogyha utána tudom, hogy 2 hét múlva volt a tanulóklub, és hogy akkor addigra meg kell, hogy legyen a könyv. Igen. Akkor milyen jó, hogy mindeközben interakcióba tudok lenni másokkal, és hogy akkor így valóban ki tud alakulni egy hatás, és hogy ezeknek a digitális platformoknak tudniuk kell tehát hogy rendelkezniük kell ezekkel a jellemzőkkel ahhoz, hogy azokon belül megtörténjen a tényleges tanulás. Tehát, hogy biztosítani kell azt, hogy ott legyenek olyan felületek, olyan platformok, ahol amiknek van egyfajta közösségépítő szerepe, lehet szó itt chat funkciókról, különböző szobákról, ahol fel lehet dolgozni a tanultakat, ahol a digitális platformokon keresztül kapcsolatban vannak az emberek egymással, nem csak tanulók, hanem coachok, mentorok is, és hogy biztosítja ezt a platform azt, hogy ott van egy közös felelősségvállalás, mert a cohort-based működésnek az a lényege, hogy egy tanulási csoport közös határidőkkel, közös tanulási célok mentén haladnak együtt, és egymás felé elszámolással tartoznak. Ez egy nagyon magas minőségű tanulási kultúrát eredményez, és itt most visszautalok arra, amit Gyula neked mondtam, hogy ez meg tudja növelni 70-90%-osra is ezeket a completion rate-eket. Úgyhogy ez egy nagyon fontos dolog, és hogy már utaltam nektek erre, hogy az All Access Pass konstrukció, illetve a portál, mert most is egy csomó mindent tud, hiszen lehet róla riportokat lehúzni. A tanulás bizonyos szempontokból menedzselhető általa. A konstrukción belül most is támogatjuk a tanulópáros működést, a csoportos feldolgozást, a tanulóklubokat, ezek mindig bele vannak építve az Impact Journey-be, mégis azt látjuk, hogy technikailag még fontos, hogy amit így fejben gondolunk, hogy tök jó, és hogy ez segíti a valódi hatást, a beépülést, azt a platformnak is tudnia kell biztosítani, és ehhez van szükség erre a cohort-based működésre, és hogy a jövő All Access Pass portálja már sokkal többet fog tudni ebből, és ebből majd azért te fogsz is behozni sok-sok információt. Na, és akkor még egy dolog, hogy akkor van igazából egy szuper platformunk, tök jó. Tényleg a digitális térben minden adott ahhoz, hogy akkor valódi transformatív tanulás történjen ott, de hogy azért azt sem szabad elfelejteni, hogy a Franklin Covey-nak van egy nagy erőssége, és ezek a minőségi tananyagok. És azért hiába a szuper platform, azért nagyon nem mindegy, hogy ezeken az utakon, amit most itt az amerikai úthálózattal szeretnék érzékeltetni, hogy ott egy ilyen Trabant közlekedik, vagy pedig egy luxus autó. És hát azért mi a jövőben is arra fogunk törekedni, hogy a tananyagaink, amellett, hogy van ez a technológiai fejlődés a mi szervezetünkben is, továbbra is nagyon magas minőségűek maradjanak. Tehát ezt mutatja, hogyha csak kitekintünk a Netflix vagy az HBO Go-nak az esete is, hogy igen, van a szuper platform, nagyon jól használható, nagyon sok lehetőség van, na de azért az is nagyon fontos, hogy ott milyen filmek, meg milyen sorozatok mennek, és ugyanez van a tanulás kapcsán is. Még egy információt hoztam nektek ehhez, hogyha van egy ilyen információnk, hogyha egy átlagos tartalomkönyvtárban lévő tartalomra, ennek a fejlesztésére, ennek a kidolgozása úgy körülbelül $10,000 költenek kurzusonként, csak hogy így lássátok a különbséget, hogy mondjuk a Franklin Covey esetében ez $1,000,000 körüli értékre rúg, tehát hogy továbbra is nagyon-nagyon sok pénz, figyelem, energia megy a technológia, a felületek fejlesztése mellett a tartalmaknak a fejlesztésébe is. Erről is fog majd Laci részletesen beszélni. Sok új ember érkezett a Franklin Covey-hoz, akik azt biztosítják, hogy a jövőben ezek a most is mostani tartalmaink még többet tudjanak, még jobbak legyenek, még jobban szolgálják a tanulást és a viselkedés változást. Jó, és akkor, tehát, hogy összefoglalva, amiről most így hallottatok, hogy mit látunk, hogy az online tanulás adta lehetőségekben jelenleg mit látunk a valódi hatás kulcsának. Az, hogy elérhetőek legyünk az integráló platformokon keresztül is, mert ezzel is könnyítjük, segítjük a felhasználóknak, a tanulóknak az életét. Az, hogy a tananyagaink minél inkább ilyen feldarabolhatók, felbonthatóak legyenek, tehát legyenek mikrotanulási elemek, amik könnyen küldhetőek, könnyen elérhetőek, könnyen feldolgozhatóak. Learning in the flow of the work, tehát a munka folyamatában tud minél inkább a tanulás megvalósulni. És ez lehetővé teszi az on-the-job alkalmazást is, tehát hogy igazából amikor én kapok egy impactet, azt feldolgozom, megnézem néhány perc alatt, és akár délután vagy másnap ki is tudom próbálni, és azonnal jön is egy visszajelzés ennek a működéséről. Hogy legyen meg a kohort, hogy a cohort base, tehát a közösségi elemek legyenek jelen, legyen lehetőség interakcióra, legyen meg az egymás iránti felelősség, tehát pontosabban legyen meg az egymás iránti elszámoltathatóság, a közös felelősségvállalás, és az a jó, ha mindezek mellett ott vannak a minőségi tartalmak is, így tudja jelen tudásunk szerint tudjuk jelenleg a digitalizáció eszközeivel biztosítani a transformatív hatást, ami pedig nagyon fontos célunk, pontosabban a legfontosabb célunk. Úgyhogy én ennyit gondoltam, és akkor most újra kiszólok felétek, hogy van-e ehhez, vagy bármihez kérdésetek, gondolatotok?
Nekem egy izgalmas gondolat jutott eszembe, és kérdezném, hogy van-e információnk arra vonatkozólag, bármilyen statisztika vagy előrejelzés, hogy ez az említett Y és Z generáció olyan szintén akkora értéket lát ebben a közösségi megosztásban a tanulás után, mint azok a tendenciák, amik most mutatkoznak.
Egy picit még pontosítod a kérdésedet?
Pontosítok, oké. Van két tinédzser gyerekem, és csak azért fogok onnan indulni, mert hogy onnan jobban meg tudom ragadni. Néha az a benyomásom, hogy egy picit a saját korosztályunkon keresztül, ha látunk egy jó filmet, egy könyvet olvasunk, van egy új tréning impulzus. A klasszik az, hogy szívesen összeülünk, kávézunk, beszélgetünk róla, tehát ezek a working, nem tudom, összeülések, gyűlések, kivesézzük. A gyerekeim kapcsán azt látom, hogy nagyon sokszor, mintha elmaradna ez a kibeszélés fázis, és mondjuk rögtön akcióba szeretné a gyerek ezt fordítani. Mondok egy példát, lát egy szuper jó főzőmusot, odaáll a konyhában, nekem elkezd főzni, és ráadásul föl is veszi. Nem beszéltük meg, hogy mekkora élmény volt az a recept, amit látott a tévébe, de hogy van-e bár tényleg, tehát komolyra fordítva, hogy van-e valami előfeltételezés azzal kapcsolatban, hogy ez az új generáció, hogy ők vajon ugyanebbe behúzhatók ebbe a folyamatba?
Te, na, te...
Nem tudtam jól megfogalmazni.
Szóval, hogy Tehát, hogy ezeknek a platformoknak az is egy nagyon fontos része és velejárója, amit te is behoztál, ez az azonnal kipróbálhatóság. Ugye itt ugye a mikrotanulási elemekről is, amikor beszéltünk, tehát annak ugye az a lényege, hogy az ki gyorsan kapjam meg a tudást, majd azt gyorsan ki tudjam próbálni, és akkor a környezetem arra, hogy finom lett ez a kaja vagy sem, ad egyfajta visszajelzést. De az, hogy például a környezetemtől kapok egy visszajelzést, az is egyfajta interakció, egyfajta közösségi élmény, és igazából így épül össze ez a kettő. Szóval amikor arról beszélünk, hogy közösségi élmény, akkor azt nem úgy kell elképzelni, hogy itt ilyen másfél órás filozofálgatások a proaktivitásról, vagy akár az is, hanem akár csak egy visszajelzés, amit a környezet ad, valamire most adtál egy tök jó visszajelzést, köszönöm, vagy most nagyon proaktív voltál, köszönöm, és akkor mondjuk ott egy felületen megjelenik egy ilyen méltatásom, hogy na, ma Ágitól nagyon jó visszajelzést kaptam, köszönöm szépen, ma Ági igazán proaktív volt, ez is egy közösségi élmény, ezt így kell elképzelni.
Nekem egy olyan kérdésem lenne, részben kapcsolódik ehhez, meg amit itt mondtál a minőségi tartalmakról, hogy nekem most így szintén így a lányom kapcsán van olyan élményem, hogy nekem az a meglátásom, hogy a Franklin Covey anyagok nagyon pragmatikusak. Ez a korosztály ezt már nem szereti. Tehát ez a filozofálgatás, tehát abszolút már ők nem itt tanulnak. Illetve még egy, hogy a YouTube-on a legnépszerűbb videók az ilyen bénázósok. Tehát ami arról szól, amit te keresel, de nem profi, hanem egy zörög, össze-vissza mozog a kamera, de pont azt, ez a második, a harmadik pedig, hogy mi van akkor, ha a konkurenseink közé soroljuk azt is, hogy a munkahelyeken elkezdenek dolgozók fölvenni videókat. Hogy figyelj, én ezt így oldottam meg. És van egy felület, amire szépen fölrakja, és az sokkal hitelesebb, mint egy Amerikába jött oktatáskás ember. Csak én három gondolat, hogy vajon tehát ebben a trendben én ezeket nem láttam megjelenni. Hogy vajon ezzel így, te neked van-e erről információd, Zsófi?
Most a Laci elől nem szeretném elvenni ezt a részt, de Laci fog nektek majd beszélni arról, hogy a Franklin Covey, tehát azt mondjuk elmondhatom, hogy most jelenleg Amerikában a tartalomfejlesztésért felelős felső vezető a Walt Disney-től jött, és hogy ő előtte valamilyen kreatív producer volt, ugye? Igen. Igen. De hogy igazából amellett, hogy a Walt Disney egy brand, de hogy nem is ez a lényeg, hanem hogy lehet arra számítani, hogy amellett, hogy a Franklin Covey-nak ott vannak a principle-based anyagai, tehát az örökérvény alapelvek, lehet arra számítani, hogy a tananyagok fognak az irányba változni, hogy mindezeket az örökérvényű alapelveket hogyan lehet kurrensé tenni, mainstreamé tenni, és átadhatóvá tenni. Tehát a Franklin Covey-ből zajlik egy ilyen nagyon erős változás, és mondjuk sokáig volt is a Franklin Covey-ben egy ilyen szembemenés az évek múlásával, de hogy a tananyagokban meg fog jelenni ez, hogy sokkal menőbbek lesznek. Hát ha az nem is, de... Ez így válasz volt neked, Gyula? Van egy ilyen trend, hogy majd a Franklin Covey-be ez hogy fog megjelenni, azt arról nem tudok konkrét információkat egyelőre.
Speciálisan vállalatot legúvára meg kell, lehet hétfajta építési feladatban kb. Bármit megoldani, mert ez egy probléma megoldó kommunikációs eszköznek minősül. Már nagyon érdekes, most már vannak magyarországi infekciót átadók is.
Igen, tehát, hogy itt azért a virtuális valóság irányában még nagyon sok kitekintést lehetne tenni. Itt most ugye a cohort-based, tehát a közösségi élményről beszéltünk, hogy aztán ezek az aspektusok a Franklin Covey-nál hogy fognak megjelenni, erről még nincs információnk, de biztos, hogy adaptálódni fogunk ezekhez a folyamatokhoz is.
Nem tudom, hogy én leszek az utolsó, de én a Zsófinak szeretnék egy visszajelzést adni, hogy a lenyűgöző és tiszteletet parancsoló tudásod komolyan.
Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen.
Köszönöm. Köszönöm, van-e még kérdésetek? Ha nincs, akkor köszönöm a figyelmeteket, és akkor Laci, átadom neked a szót.